Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharca, a cégeket működtető emberi energiáról. Szerelem projekt. Így hívják a vállalkozásokat mai beszélgető társaim. Ez a szó nem csak a kezdeteket, hanem az eddigi útjuk minden állomását is leírja. Az, hogy mi legyen a vállalkozásuk, szinte magától értetődően adódott. Sokat bringáztak, de nem találtak olyan táskát, ami igazán nekik való lett volna. Így hát elkezdtek saját maguknak tervezni és készíteni. Persze egy dolog megalkotni egy jó táskát, de egészen más ezt piacra vinni és abból megélni, ráadásul úgy, hogy közben a tulajdonos társak házastársak is. Egyik sem könnyű feladat, nekik a jó kommunikáció és az, hogy céljaik közösek maradtak, segített átvészelni a nehézségeket. És megtartották a szerelemprojektet. Nem akarnak úszni az árral. Olyan táskákat és céget építettek, amilyenek ők maguk. Ez az ő világuk, ahol minden táskának is saját története van. Mai vendégeim Komaság Léna és Kovács Boris, a Tensi Bag tulajdonosai. Sziasztok!
Sziasztok! Üdvözöljük a hallgatókat, és köszönjük a meghívást!
2010 óta működik a cégetek. Úgy vezettétek be, hogy először egymásba, majd a közös cég gondolatába szerettünk bele. Hogy volt ez?
Pontosan így történt, igen. Boris vesztére megismert engem, aztán ebből lett egy szerelem, aztán házasság, és itt kapcsolatunk kezdetén teljesen más pályán mozogtunk mind a ketten, viszont Borisnak a kézügyessége fantasztikus volt, és gyönyörű táskákat vart, akkoriban még csak hobbi szinten a barátoknak futárzsákokat, könnyebb váltáskákat, és hát jöttem a képbe, és hát elkezdtem motiválni, hogy mi lenne, ha ebben kezdene is valamit, nem csak itt a mosókonyhába varogatná a táskákat, hanem egy kicsit kilépne ebből a körből, és megmutatná a nagyvilágnak, hogy miket tud csinálni, és akkor így kezdődött egy mosókonyhából a Tensi Bag története. Bár nem volt semmilyen gondolat a fejünkben, hogy ebből most világméretű céget fogunk építeni, hanem ez tényleg egy abszolút, a szószoros értelemében egy szerelembrand volt, amit elkezdtünk, és a saját kedvtelésünkből kezdtük el igazából ezt csinálni, az örömből, a tervezés öröméből.
Az, hogy belegondolok, találkozik két fiatal, és úgy hirtelen, hogy táskákat kéne csinálni, szóval hogy de nem tudom, hogy a táska készítés
hát azért volt egy,
jut eszünkbe rögtön.
Hát nem, ugye adott volt, hogy ő táskákkal foglalkozott, de azért volt egy ilyen erős belső motivációnk is, mivel hogy két laki életet éltünk, ugye akkoriban még nem együtt éltünk, és ingáztunk a 11. kerület Budaörs meg Óbuda között, és akkor hát nekem, én mind a ketten ugye nagyon nagy biciklisek. Én már csak voltam, Boris még mindig bringával közlekedik télen-nyáron, és hát akkoriban ugye nem voltak még annyira hú, de nagyon szuper táskák, úgyhogy igazából egy ilyen saját motiváció is volt, hogy csináljunk egy olyan táskát, amiben minimum két napnyi ruha belefér, amivel ha jövünk, megyünk munkából egymáshoz át, akkor is legyen nálunk mindig váltóruha, bele tudjuk tenni az ebédünket, a vásárlást, a stb. És akkor igazából innen indult egy ilyen motiváció, tehát az első darabokat, azokat úgy magunknak gyártottuk és teszteltük, és akkor ezeket tettük ki a kis piacra, meg a kis vásárokba vittük magunkkal, és akkor ebből indult tulajdonképpen a Tensi Bag alapja, és ebből nőtte ki magát.
Azt mondtad, hogy Boris már korábban is táskákkal foglalkozott, ez, hogy mondjam, kiskorodtól fogva táskákkal foglalkoztam, vagy nem?
Amikor elkezdtem biciklizni, akkor elkezdtem táskákat is varni, hogy szerettem volna olyan darabot hordani, ami az én stílusom, és jól tudom használni. Teljesen igazodik a ruha ízlésemhez.
De te nem táskakészítő vagy?
Nem, ruhatervező, női ruhatervezőként végeztem. Nem igazából dolgoztam a szakmámban, mert annyira nem érdekelt, és...
És akkor miért végezted el, egy ilyen kényszer, vagy jobb hiány? Hogy kerültél?
Hát nem tudtam, hogy mivel foglalkozzak. Szüleim ruhákkal foglalkoznak, ezért mentem ilyen iskolába. Mert de akkor még nem tudtam pontosan, hogy mit szeretnék.
Ahhoz kell rajzolni, meg ilyesmit, tehát rajzolsz is, meg jól rajzolni. Nem tudom, mit csinál egy női ruhat, egyetlen ruhatervező mit csinál?
Modellezést tanultam, nem is kifejezetten ruhatervezést. Rajzolni meg kellett tanulni hozzá, kisebb-nagyobb sikerrel, szóval... Nem tudok olyan szépen rajzolni. Inkább a szabásminták szerkesztését kellett megtanulni.
Ez olyan mérnöki munkám.
Hát inkább az, igen.
Tök érdekes valamit elképzelni. Tehát, hogy te tervezed a táskákat, ugye? Ha jól gondolom. És amikor így nekiállsz, így lerakod, akkor már a fejedbe látod a táskát?
Most már igen.
Eddig nem?
Hát az elején így nehéz volt, de annyi
akkor
táskát
készített.
Akkor hogy
állt össze egy táska, hogyha nem láttad? Elkezdtél vágni, igen. Szabni?
Hát próbadarabokat vartam, és alakítgattam. Régen elsőre nem készült el egy táska, most, hogyha látok egy táskát, vagy lerajzolok, akkor azt már tudom, hogy kell készíteni. Szóval pontosan látom magam előtt, hogy kell megszerkeszteni hozzá egy szabásmintát.
Te is hogyan jutottatok el az anyagokhoz? Mert egyébként elég érdekes anyagokból is van táskátok. Azt is olvastam, hogy ananász levél, rostból, meg nem tudom én, ilyenek. Tehát amikor arra beszélsz, hogy egy jó praktikus táskát kellene készíteni, akkor az anyag is megjön a fejedbe, vagy csak a maga a formája?
Hát inkább a formája.
Hát igazából a formából is adódik az anyaghasználat, nem minden formát, fazont lehet ugyanabból az anyagból megcsinálni, tehát figyelembe kell venni akár a hajtásokat, az éleket, stb., hogy melyik anyagot hogyan lehet ugye felhasználni, szépen hajtani, szegni, stb. Ugye egy táskatervezésnél fontos azt is nézni, hogy milyen célt szolgál az adott táska, hogy esetleg egy divat vonalon indítjuk el, vagy inkább egy sport vonalon indítjuk el a táskát, és ahhoz mérten szoktuk az anyagokat is választani. Elkezdtük a legelején felkutatni azokat az anyagokat, amit mi úgy gondoltunk, hogy jó lehet a táskának, és akkor igen, az első pár évben azért egy hosszabb tesztelés volt, hogy cseréltünk anyagokat, mert mondjuk amiből legyártottunk egy szériát, az kevésbé tűnt praktikusnak, időtálló volt, de kevésbé volt praktikus, vagy nem azt a látványt hozta, amit mi szerettünk volna. Tehát az elején voltak ilyen próbálkozások, ismerkedések az anyagokkal. Most már azért tizenpár év besmúlttal már bátrabban állunk az anyag választáshoz, és sokkal jobban tudjuk, hogy honnan mit szerezzünk be ahhoz, hogy egy darab teljesen tökéletes legyen, és azt valósítsuk meg, amit tényleg elképzeltünk.
Azt hiszem, Michelangelo mondta, ez egy teljesen más, de hát valahol ez a művészet alkotással összefügg, hogyha lát egy követ, akkor abban megvan, hogy milyen szobrot lehet belőle készíteni. Igen. Szóval Boris, te éreztél már ilyet, hogy mondjuk látsz egy anyagot, és akkor az már kiadja, hogy milyen táska lehet belőle?
Hát általában látom, hogyha találkozok egy anyag, akkor tudom, hogy mit lehet belőle megvalósítani. Sok bőrt használunk, a táskafazon, különböző táskafazonokhoz különböző vastagságú bőrt kell például használnunk, mert nem minden működik mindennel, nem lehet elkészíteni őket.
Van olyan táska, amit te nagyon szeretsz, tehát ami olyan, mint te. Te csinálsz úgy táskát?
Hát én a rollfazonunkat szeretem, nagyon évek óta használom. Ez egy nagy hátizsák.
Nagy hátizsák, ami utazáshoz is tökéletes. Ezt úgy fejlesztettük le, hogy hétköznapi viselethez is tökéletes legyen, de akár egy-két napos utazáshoz is, vagy repülőgépre fel lehessen vinni.
És miért azt szereted?
Hát a fazonjainkat általában saját magunknak tervezzük meg, és ezt
hát a legelején igen, de azért most már nézzük a célközönséget.
Persze,
de a vittünk bele némi rutint.
Az első darabok, a mintadarabok általában nekünk készülnek. Van jó pár női fazonunk, azokat a Léna szokta tesztelni.
Igen. Hát illetve azért szerencsések vagyunk, mert nagyon nagy baráti társasággal rendelkezünk, illetve nagyon sok tehetséges fiatal fotóssal, formatervezővel dolgozunk együtt, és ők nagyon sokat segítenek nekünk, tehát akár a tesztelésben, akár a táska kialakításokban, tehát azért nem mindig mi határozzuk meg, hogy hova mi essen. Tehát például a Roll esetében is csináltunk az évek alatt olyan átalakításokat, hogy például egy fotósnak is praktikus legyen a hétköznapi használatra, hogyha mondjuk nem viszi a teljes szettjét magával, csak mondjuk állványt, gépet, ilyesmit, akkor ez a táska is alkalmas legyen rá. És akkor ilyenkor mindig bevonunk.
Tehát ez úgy megy, hogy odaadtok valakinek egy táska, egy tervezett táskát, nyilván összerakjátok, tessék, vidd el, mint az autótesztelők, hogy
pontosan,
akkor
igen.
kezdjél vele autózni, és
igen,
próbáld
és akkor
ki.
kapunk visszajelzést, hogy mi az, ahol, ahol ők hiányosságot éreznek, mi az, ami tökéletesen működik, és akkor szoktunk, tehát a friss új daraboknál ezeket a köröket mindig lefutjuk, hogy amikor már felkerül a webshopra, akkor ez tényleg egy olyan kész táska legyen, amiben minden lehetőség benne van, és nagyon jó, praktikusan használható legyen.
És mi van akkor, hogyha csináltok egy táskát, és a tesztelő azt mondja, hogy hát nem rossz, de azért itt más kéne, meg elkezdi mondani a megjegyzéseket, akkor azt milyen lélekkel tudjátok, persze értem, hogy el akarjátok adni, és legyen olyan, mint amit a vevő szeretne, de hogy nincs bennetek az, hogy hát persze, de ez milyen jó táska, és ez nem ért hozzá, vagy szóval, hogy van egy ilyen viszony, hogy hát elveszi az alkotásomat.
Talán egyszer egy ilyen körünk, vagy igazából azt nem mondom, mert ilyen véleményt talán még nem is kaptunk soha. Egy nagy kihívás volt idáig táskatervezésben. Egy fotós táskát készítettünk, nagyon-nagyon sokan kerestek meg bennünket, hogy csináljunk egyedi gyártású fotós táskát, amiben ugyanazok a lehetőségek megvannak, mint az összes többi táskatípusunknál, hogy személyre szabható, hogy tervezhető, hogy változtathatóak a színek.
Ez mit jelent, hogy személyre szabható egyébként?
A személyre szabható nálunk az a legeslegelejétől van, tehát mi szeretjük megadni a vásárlóinknak, meg a megrendelőinknek azt a fajta szabadságot, hogy kiélhessék a kreativitásukat a táskán.
De bemegyek hozzátok, és azt mondom, hogy 8 zsebet kérek, ilyen és ilyen méretű.
Megadott keretek között, és nem fejeztem be a mondatot. Hát ugye megvannak az alapfazonok, és azon belül adunk játékteret a megrendelőinknek. A szabás minta alapján rengetegféle módon lehet kombinálni az anyagszíneket, lehet bele extra zsebeket kérni, például ennél az említett Roland Roll backpack hátizsáknál, az alapdarabon felül lehet derékpántot kérni, mellkas összekötőt, belső zsebeket, laptop elválasztót. Nagyjából olyan 8-10 helyen lehet változtatni az anyagszínét.
Ez tényleg olyan, aminek az autóhoz tudom hasonlítani, igen, hogy igen. Van egy alapmodell, és akkor kérek bele klímát, nem tudom, egyéb berendezést.
Úgy voltunk vele, és ugye, amit Boris is említett, hogy a legelején ugye a saját igényeinknek megfelelően alakítottuk ki a táskát, és elképesztően jó volt feltenni az anyagokat a szabászasztalra, és kombinálni a színeket, hogy éppen most mit varjunk le, és mit vigyünk majd ki az adott vásárra magunkkal. És mivel ezt mi nagyon-nagyon élveztük, ezt a szabadságot, ezt szerettük volna átadni a vevőknek is, tehát hogy ne legyen az, hogy bemennek, és akkor van fekete-fehér táska, fekete-sárga, mindenféle színkombináció, de pont az a szín nincs, ami neki kellene. És akkor innen jött a gondolat, hogy hát mégis miért ne lehetne, hiszen meg tudjuk neki csinálni, csak akkor találja ki a színeket. Úgyhogy sokáig ez kicsit nehézkesen ment, mert volt egy színpalettánk, ami alapján ki tudták választani, és akkor egymás mellé tették a színeket, és akkor próbálták vizualizálni, hogy ez táska formájában hogy nézne ki. És akkor pont a pandémia idején sikerült egy nagyot ugranunk, amikor lett egy valós táska tervezünk már a weboldalunkon, az újonnan készült weboldalunkon, és az már egy sokkal nagyobb teret adott így a táska tervezésben a megrendelők részére.
Mert csak azért is kérdeztem ezt a vevői vagy teszt visszajelzést, mert azért a táska szerintem ez egy olyan ruhadarab, hasonlít nekem a cipőhöz, vagy valamihez, ami az ember személyiségéből megmutat. Igen. Tehát van egy életmódja, igen, ahogy mondtátok, hogy bringások, akkor legyen az életmódomhoz közel, de mégis valahogy tükrözi a személyiségét a készítőnek, vagy a hordójának.
Igen, ezt a lehetőséget szeretnénk mi ugye megadni a
és amikor így jön a vevői visszajelzés, akkor van-e olyan, hogy na, az már annyit változást kérne a vevő, vagy a tesztelő, hogy úgy érzitek, hogy ez már a ti személy, tehát hogy a ti személyiségeteket bántaná, vagy a táskát. Tehát a táska, az bizonyos értelemben nyilván ti vagytok, amiért csináltok.
Igazából ilyen nincsen, mert tehát nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon nyitottak vagyunk az újítás felé, meg a javaslatok. Tehát mi szeretjük a negatív, a pozitív visszajelzést is, mert abból tudunk építkezni. Tehát ezzel igazán nincs baj. Ami nekünk igazából így határt szokott szabni, az a technikai megvalósítás. Tehát azért találkoztunk, voltak már extrémebb ötletek, amire sajnos azt kellett mondanunk, hogy nem, mert technikailag nem tudtuk megvalósítani, akár a gépparkunk hiánya miatt, akár olyan anyagokat kellett volna, vagy olyan alkatrészeket beszerezni hozzá, amihez mi nem tudunk hozzájutni, mondjuk csak nagyobb gyárak, tehát ilyen kérések vannak, de ilyenkor is mindig próbálunk ötletelni, hogy mi az, amit tudunk helyette javasolni. Úgyhogy igazából azt mondom, hogy ez ilyen nagyon nagy bántások, sértések, és ilyen belegyalogoltak volna a művészi lelkünkbe, ilyen nem történt azért az évek alatt, úgyhogy...
Ez művészet? Amit csináltok?
Úgyhogy én szerintem művészet, ahogy csinálja. Úgyhogy igenis megvan annak a varázsa, amikor felkerül egy anyaghenger a szabászasztalra, kiteríti a saját kézzel gyártott szabás mintáját, ráteszi, körbe rajzolja. Tehát én szerintem igen művészet, mert nem egy sorozatgyártott termék, nem gépek csinálják, hanem az ő kezel.
Csak kézzel?
Csak kézzel. Csak és kizárólag a szabástól elkezdve, tehát a legutolsó öltésig az Borisz keze munkája.
És nem uncsi kézzel csinálni?
Általában nem csak kétszer egyforma típusú táskát, hanem folyamatosan váltakoznak a fazonok. Gépeket a mi táskáinkhoz, nagy gépeket nem nagyon tudnánk használni, mert nem úgy vannak kialakítva a fazonok, hogy szükség legyen rájuk.
Azt mondtátok, hogy valahol egy interjú, hogy elindultunk egy love brand kialakítása felé. Mit jelent ez, hogy love brand a ti felfogásotokban?
Azt gondolom, hogy azért vagyunk love brand, mert kicsik vagyunk, illetve másképp állunk a vevőkhöz, tehát hogy egy sokkal személyesebb viszonyt ápolunk a vevőinkkel. Leginkább akkor, hogyha mondjuk nem a webshopon vásárol egy kész terméket, hanem mondjuk a táskatervezőben állít össze egy táskát, vagy bejön hozzánk személyesen. Tehát szeretjük megismerni a vevőket, szeretjük megismerni azt, hogy hova fogja vinni a táskát.
De miért? Ez miért jó?
Mert sokkal más, jobb érzés összerakni úgy egy terméket, és úgy átadni egy terméket, hogy tudjuk, hogy kinek készült, tudjuk, hogy mire, milyen célt fog szolgálni a táska. Tehát beletesszük azt a fajta szeretetet is neki, amit mi a munkánk iránt érzünk, és ez egy nagyon fontos dolog szerintem, sokkal emberközpontúbb, és nem egy nagy multicéghez hasonlító valami, hogy bemegyek, leemelem, és kiszaladok, és azt se tudom, hogy ki csinálta. És szerencsére a célközönségünk ezt nagyon-nagyon értékeli.
Azon gondolkodom, hogy tulajdonképpen ez olyan felelősség, vagy felelősséget éreztek a táskáitok irányban.
Egyébként igen.
Tehát,
igen.
Mint hogyha valami mondjuk kiskutyát adna az ember.
Amúgy igen. És
olyan, tehát hogy nem egy munkadarabként álltok hozzá, vagy ez?
Nem, mert mindegyiknek egy saját személyisége van az összes táskának, mert tudjuk, hogy kinek készül, tudjuk, hogy azt a szint miért odakérte, tudjuk, hogy ez a hímzés mit jelent, amit éppen a hátuljára kér, vagy csak éppen titkosan a belső zsebbe, hogy csak ő tudja. És ezek szerintem nagyon-nagyon fontos dolgok. És igen, egyébként valószínűleg ezt a vásárlók is sokkal jobban megélik ennek a folyamatnak a lényegét, mert hogy a legtöbb táska, ami így készül, arról mi tudjuk, hogy merre jár a világban. Tehát, hogy a legtöbb ilyen táskáról folyamatosan kapunk visszacsatolást, hogy éppen most Amerikában volt vele, magas Tátrát mászta meg, a nevadai sivatagban tök jól bírta a homokot, a szelet.
Így visszajöttek a vevők?
Abszolút, tehát, hogy folyamatosan kapjuk a jobbnál jobb képeket, úgyhogy baromira irigykedünk egyébként a táskáinkra, hogy olyan helyekre jutnak el, hogy így ámulunk és bámulunk, és ilyenkor azért ez nagyon, tehát tervezőként, alkotóként az egy iszonyatosan jó felemelő érzés, hogy nem úgy hordják, hogy ez ha tönkrement, akkor eldobom, hanem az a táska, amit ő megtervezett, ami kimondottan, személyre szabottan neki készült, és azt azért nagyon-nagyon tudják értékelni.
Ez egy picit talán részt vehet ebben az alkotásban.
Igen, igen. És ez sokat számít az embereknek.
Ha már személyi kapcsolat, ugye házaspárként nem mindig egyszerű vállalkozásban dolgozni.
Nem. De házasságban élni sem.
Hát ez igaz. Ez igaz, de hát akkor egy nehezített pálya.
Abszolút.
Nevező. De azt mondtad valahol egy interjúban, hogy hát én is megpróbáltam táskát készíteni, de szerintem egy szellemes megfogalmazás, de kapcsolatunk szempontjából is jobbnak láttuk, ha külön utakon mozgunk a márkán belül.
Abszolút, igen. Ez
te ilyenkor most összevesztetek? Vagy
2012-ben majdnem. Még szerintem akkor mi nem is voltunk talán összeházasodva, de majdnem szakításhoz vezetett, amikor is kitaláltuk, hogy hát végülis, hogy fejlődjünk, nem lenne rossz még egy kész pár, aki var. Hát gondoltam, hogy hát ez annyira jó munka, na, hogy megtanulok varni, tehát egyértelmű, meg nagyon jó lesz a mesterem. Szerintem ez 10 perc után ki is fulladt, mert rájöttünk, hogy abszolút semmilyen térlátásom nincs. Tehát addig, amíg Boris látja, hogy hogyan lehet összetenni egy táskát, én váltig állítottam, ha két lapot összevarrunk, annak lesz oldala, hát nem. Úgyhogy mivel nem tudtunk dülőre jutni, így jobbnak láttuk, hogyha én csinálom a háttérmunkát és a marketinget és az ügyfél kezelést, ő pedig marad az alkotó, és marad a háttérben is, és készíti a szemnél szebb táskákat. Úgyhogy igazából ott úgy eldöntötte nekünk a tensibek, hogy ki melyik útra lépjen rá, úgyhogy viszonylag gyorsan lezavartuk ezt a szócsatát, és összeveszést kibékültünk, és azóta csináljuk a márkát, és mindenki csinálja a saját maga feladatát, amiben jó benne, úgyhogy...
És ez a két dolog, ez a két kapcsolat, hogyan hat egymásra a házassági kapcsolat, meg a vállalkozói kapcsolat? Tehát erősítik, gyengítik, nehezítik, hogy hát, lehet ezt összeilleszteni?
Az elején azért nagyon, nagyon jó volt, de akkor nem is, tehát amikor még ilyen hobbi szinten csináltuk, és még gyerekek se voltak, tehát csak ketten voltunk, és a tensibeggel kellett foglalkozni, azért ez egy könnyedebb állapot volt. Aztán amikor ez már kezdett jobban kikerekedni, és eldöntöttük, hogy igen, ebből szeretnénk élni, és ebből picit nem is picit többet szeretnénk kihozni, mert van rá igény, van rá kereslet, hát utána már okozott fejtörést, és ugye, mert óhatatlanul is egy vállalkozás problémája, amikor tényleg ennyire pici a vállalkozás, és ketten vagyunk benne, ez óhatatlanul belekerül a mindennapokba, meg a személyes kapcsolatokba, vagy kapcsolatunkba is.
Tehát akkor másként kérdezem, egy valami probléma van a műhelyben, vagy a vállalkozásban, és akkor a vacsoránál ez érezhető?
Hát persze van, amikor ettől feszültek vagyunk. Azt gondolom, hogy mi nagyon szerencsések vagyunk, mert nagyon jól tudunk kommunikálni egymással, és meg tudjuk a dolgokat beszélni. De igen, azért az elmúlt évben voltak ebből gondok. Nem azért, mert nem egy rugóra járt az agyunk, hanem azért, mert olyan volt a probléma, amit nem tudtunk, hogy oldjunk meg, tehát azért sokszor rezgett a léc.
Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Komaság Lénával és Kovács Borisszal, a Tensibeg tulajdonosaival.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.